Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó itt újra veletek lenni. A legtöbben tudjátok, hogy kicsit beteg voltam, vagy úgy is mondhatnám, hogy eléggé beteg voltam, és most már úgy vagyok, hogy azt, ha 100%-nak veszem azt a tökéletlen állapotot, ami normálisan vagyok, akkor annak már 90%-át nagyjából elértem. De jó az, amikor az ember megtapasztalja, hogy milyen az, amikor egészségileg nem olyan jó, mert akkor még jobban tudja értékelni mindazt, amikor úgy jól mennek a dolgok ezen a területen. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, veletek, és hálás vagyok Istenünknek, hogy megtartott engem. Hát ez a mai nap talán az egyetlen nap, amikor nem kell annyira pontosan kezdeni az Isten tiszteletet. Ez ma is sikerült nekünk, mert ugye ma nem sietünk sehova, hanem itt leszünk egész éjfélig többségében, és úgy is mondhatnám, hogy innentől kezdve egész éjfélig egy Isten tiszteleten vagyunk. Hogyha az Isten tiszteletet nem úgy értem, hogy egy úgymond megfelelő liturgia elmekkel ellátott másfél órás alkalom, hanem hogyha az Isten tiszteletre úgy tekintek, hogy az Isten előtt vagyunk, és az Istennek szolgálunk azáltal, hogy ő dicsérjük, hogy hallgatjuk az ő igét, hogy egymással beszélgetünk, hogy ő vele vagyunk, hogy neki adjuk a dicsőséget. Úgyhogy erre a hosszú Isten tiszteletre hívlak most benneteket továbbra is, ami majd éjfélkor fog befejeződni, amikor előtte megállunk egy kicsit hálaadással, elénekeljük a himnuszt, és áldást veszünk az Úrtól. Most nyissuk ki a Bibliánkat. Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levelénél, és a negyedik résznek az első versétől az ötödik versig fogom olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy most is álljunk föl, azért, hogy kifejezzük az Úr iránti tiszteletünket és az ő igéje iránti tiszteletünket. Tehát Pál első levele a Korintusiakhoz, negyedik rész első verstől olvasom. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. De nem ezt tesz igazzá. Mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Urunk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk azért, mert tudjuk, hogy a te igéd, ami megelevenít bennünket, ami tanít bennünket, vezet bennünket, és most is szeretnénk teljes szívvel hallgatni, megnyitni a mi értelmünket, a mi érzelmeinket, gondolatainkat, hogy taníts minket és vezess bennünket. Uram, hisszük, hogy a te igéd igazság. Amen. Foglaljatok helyet. Ez a nap december 31-e, úgy általában a számadásról szól, az elhatározásokról szól, vagy az összetörésről szól, amikor visszatekintünk, és azt látjuk, hogy hát ez nem jött össze ez az év, vagy önigazolásról is szól, hát amikor megpróbáljuk mégis megmagyarázni, mégiscsak sikerült, vagy újrakezdésről, vagy esetleg félelemről, hogyha előre tekintünk. Ilyenkor számot szoktunk adni. Ez tudnunk kell, hogy A szilveszter ünnep az nem egy keresztény ünnep. És mi nem is azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük a szilvesztert, vagy pedig megünnepeljük az óévet, vagy az új évet, hanem azért jöttünk össze, hogy az Úrral legyünk ezen a napon. De nyilván nem kell nekünk teljesen függetleníteni magunkat minden dologtól, ami a világban zajlik. Nem is erre hívott bennünket az Úr, hogy ne vegyünk tudomást arról, hogy mi történik ebben a világban, és valami teljesen más világban éljünk ezért. Nyilván mi is valami módon azokat a dolgokat, amiket ilyenkor a világ megtesz, megtesszük, átgondoljuk, de mégis teljesen másképpen tesszük mindezt. A mai napon Isten igéből azt szeretném, hogy arra keressük a választ, hogy hogyan is tegyük mindezt. Hogy ha itt van ez az év vége, ami nem tudjuk magunkat függetleníteni, bár végül is egyik nap ugyanolyan, mint a másik, és nem történik semmi különleges attól, hogy most december 31 van, aztán meg január 1-e, de mégis ilyenkor bennünk van, hogy azért valahogy mégiscsak átgondoljuk az életünket, tegyük ezt az Úr színe előtt, tegyük ezt úgy, ahogyan azt Isten szeretné. És azt is tudjuk, hogy az Úr adta az ünnepeket, és igenis az ő gondolatában is ott van az, hogy időnként álljunk meg, tekintsünk egy picit vissza, és tekintsünk egy kicsit előre, és lépjünk valamit az ő színe előtt, úgy, ahogy azt ő szeretné. Hát a korintusbeli gyülekezet nem volt egy minta gyülekezet, ezt mindannyian tudjuk, és Pál apostol ebben a levélben sok olyan kérdéssel foglalkozik a gyülekezet életében, amiben a világi értékrend erősen bejött. Hát megalakult ez a gyülekezet, és mégis a világi értékrend az élet sok-sok területén bekerült a közösségbe, és már annyira bekerült, hogy tulajdonképpen többségbe került, és Pál apostol látta, hogy nagy veszélyben van ez a közösség. Amiről most fogunk beszélni, az talán úgy mondhatnám, hogy az a rész, amikor Pál arról tanítja a gyülekezetet, hogy ne emberekbe gondolkozzunk, ne abba gondolkozzunk, hogy az egyik embert kövessük, vagy a másik embert kövessük, vagy ne emberek ítélete alapján gondolkozzunk, hanem Istenre figyeljünk. És ne úgy tartsunk akár számadást is, hogy mit gondolnak az emberek, vagy melyik az az ember, akit éppen követhetnénk, vagy nem követhetnénk, hanem tekintsünk sokkal inkább Istenre. Egy kérdés, hogy mi az, ami alapján megítéljük a mi életünket általában. Mik azok a szempontok, amiknek a mentén az életedet mérlegre teszed általában. Ami alapján úgy érzed, hogy most jó úton jársz, vagy esetleg úgy érzed, hogy most rossz az életed, vagy ami alapján mondhatod, hogy sikeres volt valami, vagy nem volt sikeres. Mik ezek a szempontok? A világ azt mondja, hogy siker, pénz, nők, csillogás. Van egy ilyen dal, az én korosztályomban ismeritek. De finomíthatjuk is ezt, mondhatjuk, hogy eredmények alapján tudod az életedet megítélni, vagy meg tudod ítélni a sikerek alapján az életedet, vagy a növekedés alapján, vagy a teljesítmény alapján, és ez mind nem csak világi értelemben, hanem akár mint keresztény is, akkor vagy sikeres, hogyha eredményesen élted az életedet. Nézzük meg, hogy Pál apostol mit mond arról, hogy mi is az értékelésünknek az alapja. Mi legyen az értékelésünknek az alapja, amikor végig szeretnéd gondolni, hogy milyen is volt ez az év. És most egy pillanatra hadd is álljak meg, és hadd kérdezzem meg tőletek, milyen volt a 2013-as év. Hányast adnál erre az évre, mondjuk 1-től 10-ig levő skálán. Most nem valamiféle mély lélektani értékelésre várok, de egy gyors értékelésre mindenki tud mondani, hogy tudom én 1-es, vagy 9-es, vagy akár 10-es, vagy közepes körüli. Hát mindenki meg tudja ítélni, milyen volt ez az éved? Mi van benned? Most mondom, nem kell nagyon mélyen ki értékelni, hanem csak ami úgy benned van, mondd ki magadban ezt a számot. Milyen volt ez az év? Megvan mindenkinek. Jó, majd még egy picit később is szeretném, hogyha erre visszatérnénk, de nézzük akkor most meg, hogy mit is mond az ige, mit mond Pál, hogy mi is legyen a mi értékelésünknek az alapja, legalábbis itt ez alapján, az ige alapján. Azt mondja a Pál apostol, miután beszélt a korintusi gyülekezetnek arról, hogy hogyan is gondolkozzanak arról, hogy emberekbe bíznak a viszálykodásról, meg hogy egyáltalán emberek ítéletéről. Azt mondja, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Két dolgot mond itt Pál apostol. Azt mondja, hogy úgy tekintsen bennünket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. A szolga szó itt nem kimondtan azt jelenti, hogy tenni valamit, hogy csinálni valamit, mint a diakónus, aki szolgál, hanem inkább itt ez a szó azt felejzi ki, hogy alárendeltséget és egy felelősséggel tartozást jelent. Tehát én úgy vagyok szolga, hogy alá vagyok rendelve az Istennek, és felelősséggel tartozom az Istennek. Az értékelésünknek az egyik alapja ez, hogy ez hogy sikerült. Hogy mennyire sikerült alárendelned magadat az Istennek ebben az évben, illetve mennyire volt jellemző rád, hogy felelősséggel tartozol az Istennek, és hogy ennek mentén élted az életed. És kérdezem, hogy amikor adtál egy osztályzatot magadnak, ez benne volt-e, hogy ez hogy sikerült számodra? Vagy inkább a szolgának az a gondolata volt benne, hogy hogyan sikerült csinálnod dolgokat, hogyan, milyen eredményeket értél el, vagy mik értek téged. Tehát az egyik szempont, amit szeretnék most mindenkire jól tenni, hogy mennyire vagyunk szolgái az Istennek, hogy sikerült ez a szolgaság az elmúlt időszakban, mennyire tudtad alárendelni a te életedet, és mennyire úgy élted az életedet, hogy igen, felelősséggel tartozom az Istennek. A másik szempont, amit Pál mond, hogy Isten titkainak a sáfára. Ez is egy szempont, ami alapján megítélhetjük az életünket, hogy valaki azt mondja szilveszterkor, hogy annyi mindent kaptam az Istentől, és annyi talentumot adott nekem az Isten, annyi ajándékot adott nekem az Isten, hogy sáfárkodtam ezekkel a dolgokkal. Hogy sikerült ez az év ebben a tekintetben? Tudtam kamatoztatni, tudtam tényleg úgy használni ezeket, hogy az Istennek a tetszésére, vagy esetleg akár meg is feledkeztem ezekről a dolgokról, és úgymond a magam dolgait hajtottam. Azt mondja tehát Isten igéje nekünk, hogy a mi szempontjainkat, a mi értékelési szempontjainkat, amiben vastagon benne van mindig, hogy szolgált az egészségünk ebben az évben, esetleg hogyan tudtunk előre haladni anyagilag, vagy akár a tanulmányainkban, vagy milyen dolgok értek bennünket, vagy mennyire sikerült megvalósítani dolgokat, és így tovább, hogy ezekről a dolgokról tegyük át a mi tekintetünket arra, hogy mennyire voltunk szolgái az Istennek, és mennyire voltunk sáfárai az Istennek, mennyire tudtunk sáfárkodni azokkal a dolgokkal, amit Istentől kaptunk, itt konkrétan Isten titkainak a sáfárairól beszél az Isten. Te mi alapján ítéled meg a 2013-as évedet? Amikor van most benned egy érzet, hogy milyen is volt ez az év, ami meghatároz most téged, meghatároz téged, hogy ülsz itt, és hogy tekintesz tovább, hogy azt meghatározza azt is, hogy egy jobb évet szeretnél, vagy esetleg egy ugyanilyet, vagy egy rosszabbat, mi alapján ítéled meg az életedet? Azok alapján, amit úgymond a világ mond, hogy mennyire volt sikeres, és itt a sikerbe nem kell valamiféle rettenetes nagy dologra gondolni, csak ami neked számít, ami neked fontos, vagy pedig az alapján ítéled meg az életedet, hogy mennyire sikerült Isten szolgájaként, sáfárként élned ebben az évben. Voltak anyagi sikereink, kudarcaink, voltak talán visszautasítások az életünkben, voltak olyanok, amiben növekedtünk, voltak, amiben nem. Ezek határozzák meg azt, hogy milyen volt ez az év, vagy pedig az határozza meg az életedet, hogy mennyire tudtad az Istent követni. Mert azt tudjuk, hogy ezek nem olyan egyenes összefüggésben vannak állandóan. Nyilván, ha valaki az Istent szereti és követi, akkor azt mondja az ige, hogy áldott lesz az élete, és valóban áldást él meg, de ezt tudjuk, hogy ez az áldás ez nem azt jelenti, hogy egy folyamatos fölívelő pályán vagyunk, mondjuk anyagilag, vagy akármilyen területen, hanem az áldásban sokszor belefér olyan dolog is, ami éppen a világ szempontjából kárt jelenthet. A második versben azt mondja Pál, hogy már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Itt még azt is megmondja Pál apostol, hogy most a sáfárságban mit tart ő a legfontosabbnak, a legeslegfontosabbnak. Gondolkoztam egyszer, hogy valaki kért tőlem segítséget, hogy ajánljak neki egy jó autószerelőt. Ez egy veszélyes terület, hogyha egy autószerelőt ajánlunk, mert ugye, ha mégse fogja jól megjavítani, akkor a férfi ember az rögtön elkeseredik, és aztán még én leszek a hibás. És hát úgy azt mondtam neki, én ismertem egy autószerelőt, hogy figyelj, én azt nem tudom, hogy ez milyen autószerelő, de abban teljesen biztos vagyok, hogy nem fog akarni téged átvágni. Ennyit tudok neked mondani. Hogy így oda mehetsz, de hogy milyen, hogy fogja megjavítani, hogy nem, az minden, de biztos, hogy nem fog szándékosan hátni, mert ismertem azt az embert. És úgy gondoltam, hogy ez, hát ebben a világban, ez már nagyon sok, nem? Legalábbis, amikor oda visszük az autónkat, vagy valami helyre megyünk, akkor bizony, hát sokszor ott van benne, hogy hát meg akarnak bennünket rövidíteni, itt egy kicsit, ott egy kicsit, nem mondanak el mindent, stb. Istennek az országában az, hogy valaki hűséges legyen, az, hogy valaki megbízható legyen, az, hogy ő soha ne akarja az Istent megrövidíteni, vagy valami módon azt, amit ő kapott az Istentől, azt máshogy használni, ez a legfontosabb. És nem az van ide írva, hogy a sáfároktól azt követeltetik meg, hogy a leges legnagyobb hasznot hozzák, vagy a leges legügyesebb emberek legyenek, vagy még sorolhatnék sok mindent, hanem hogy hűségesek legyenek. Hogy hűségesek legyenek. És amikor szeretnék ma egy szempontot, hogy ami alapján hátra tekinthetünk, meg előre is nézhetünk mondani, akkor legyen ez a hűség az életünkben. Hogy mennyire voltam hűséges az Istenhez. Mennyire volt ez az évem, egy olyan év, amikor hűséges voltam. És el tudok képzelni olyan embert, akinek semmi nem jött össze ebben az évben. Mert minden rosszul jött neki össze. De hűséges volt az Istenhez, és kitartott az Isten mellett, és azt mondja Istennek az igéje, hogy ő 10-es osztályzatot adhat erre az évre. Mondhatja, hogy jó sikerült ez az év. Fú, de jó volt ez az év, mert hűséges voltam az Istenhez, és jó sáfárnak bizonyultam. És az meg, hogy éppen most a többi dolog jó volt, vagy nem volt jó, az nem tőlünk függ. Az nem tőlünk függ, mint ahogy itt a harmadik részben, a hetedik versben azt olvasom, hogy hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az Istentől függ, hogy mennyire ment a növekedés. Az nem tőlem függ. Én tőlem az függ, hogy hűségesen megtettem-e azt, amit az Isten kért tőlem. Hogy hűséges voltam-e az evangéliumhoz. Hogy hűségesen megálltam-e az Úr előtt. Azt mondja tehát Pál, hogy a hűség a sáfároknál a legfontosabb dolog. Isten titkainak a sáfárai vagyunk, az evangéliumot és Krisztust hordozzuk cserépedényben. Mi vagyunk a cserépedények, a köcsögök, ami önmagában semmire nem jó, de az a kincs, ami benne van, az meg egy fantasztikus nagy kincs. Hogyan sáfárkodtunk mindezekkel? A harmadik versben úgy folytatja Pál, hogy én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Egy kicsit más témát kezd el. Pál apostol azt mondja, hogy az ő értékítéletét önmagáról az semmilyen formában nem befolyásolja, hogy ti korintusiak hogyan ítélkeztek felettem. Sőt, azt is mondja, hogy nem csak ti korintusiak, hanem bárki más, akár a világi emberek hogyan. És aztán egészen odáig elmegy, hogy még az sem, hogy ő maga hogyan ítélkezik önmagáról. Nyilván ez nem azt jelenti, semmiképpen nem, hiszen a Biblia máshol pedig bátorít minket arra, hogy meghallgassuk másoknak a véleményét, hogy tanácsot elfogadjunk, és hogy odafigyeljünk arra, hogy mit mondanak nekünk azok az Istenben járó emberek, akik szeretnek bennünket és akarnak tanácsolni, arra oda kell figyelni, nem erről beszél itt Pál, hanem arról beszél, hogy a te életedet ne az alapján ragd értékítéletre, meg egyáltalán ítéletre, hogy más emberek mit gondolnak rólad. Nem tudom, mennyire befolyásol ez téged, hogy hogyan élted meg ezt az évet. Mert ez a világ rohan valami felé, amit most már elég recsegve, ropogva bírja csak el, hogy a jóléti társadalom felé, ahol mindennek tökéletesnek és jónak kell lenni, és bizony, ha nem megfelelően öltözködünk, vagy bizonyos szakmákban nem megfelelő autóval érkezünk meg valahova, és itt még sorolhatnám, akkor az értékünk rohamosan csökken. És akkor nem vagyunk azok az emberek, akik szeretnénk lenni. Hogy a te ítéletedet önmagadról, meg azt, hogy hogyan élted meg ezt az évet, mennyiben befolyásolja ez? Mennyiben befolyásolja azt, hogy mit gondolnak rólad a barátaid, hogy elég menő vagy-e, akár iskolában, akár a munkahelyeden, vagy hogyan ítélik meg a sikereidet, az életedet, és mit gondolnak rólad? Pál azt mondja, hogy ő ezzel nem foglalkozik, sőt, egészen odáig elmegy, hogy még önmaga sem ítélkezik önmaga felett. És utána pedig azt mondja, hogy mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. Hát ha valaki Pál apostolt ismeri, és olvassa a leveleit, akkor azért szokott mesélni és beszélni dolgokról, amiket nem jól csinált. Sőt, azt is tudjuk, hogy miután hívővé lett, akkor is hadakozott és küzdött azzal, hogy bizony nem mindig sikerült neki minden jó. Úgyhogy elvethetjük nyugodtan azt a gondolatot, hogy Pál apostol azért mondja, hogy semmi vádat nem tud önmagára mondani, mert tökéletesnek gondolja magát. És így mond, próbálkozott összeszedni valamit, hogy mégis legalább ő maga elítélhesse önmagát, de nem jött neki össze, mert nem talált ilyet. Ez biztos, hogy nem igaz. Pál apostol nagyon is jól tudta, hogy ő kicsoda, és azt is nagyon jól tudta, hogy Krisztus nélkül ő micsoda. Úgy fogalmazott, hogy semmi. Akkor miért mondja mégis, miért meri azt leírni, hogy mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani? Én azt gondolom, hogy azért, mert nincs olyan bűn az életébe, amit ne vitt volna oda Krisztus lába elé. Nincs olyan dolog az életébe, amit elrontott volna, és amit takargatna, amit hordozgatna, és azt mondaná, hogy majd esetleg halálom előtti napon rendezem ezeket a dolgokat. Hanem azt érzi Pál a lelkében, hogy ő mindent oda tett Krisztus elé, nap mint nap bocsánatot kért, és szabad lelkiismerettel van, hogy ő nem tud vádat mondani önmagára, de nem azért, mert ő tökéletes, hanem az Krisztusért. Azért, mert ismeri Krisztusnak azt a hatalmas kegyelmét, amivel őt megajándékozta. Azt mondja, hogyha semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de hogy nem is ezt tesz igazzá. Azt mondja Pál, hogyha még ha így lenne, hogy esetleg tökéletes is lenne, vagy hogyha így is érzi ő, hogy Krisztusban minden megbocsájtatott neki, és hogy ő nem tud önmagára vádat mondani, nem ezt teszi őt igazzá. Nem azt tesz bennünket igazzá, jóvá, sikeressé, hogy emberek mit mondanak rólunk, hogy munkatársaink, iskolatársaink mit mondanak rólunk, vagy akár a gyülekezeti tagok mit mondanak rólunk, vagy akár önmagunk mit érzünk, hanem azt mondja, hogy mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Az Úr az, aki igazzá tud bennünket tenni. Az Úr az, aki ítéletet fog mondani, és nincs senkinek joga, hogy ítélkezzem felettünk. Még mi magunknak sem. Magunknak sincs jogunk. Akárhogyan is gondoljuk az életünket, az Úrnak kell ezt hagyni. Az Úrnak a mostani üzenete felénk, az a kegyelem. Most a kegyelem korszakában vagyunk. És hogyha az Úr kegyelmes, akkor mi nem ítélhetjük el önmagunkat. Persze tudjuk, hogy ez a korszak, ez egészen addig tart, amíg az Úr vissza nem fog jönni. És abban a pillanatban, és erről mindjárt fog is beszélni Pál, abban a pillanatban az Úr ítélni fog. De addig, amíg ez nem történt meg, addig egy csodálatos környezetben, egy csodálatos lehetőségben vagyunk, az Isten kegyelmében járhatunk. És az Isten kegyelmét tekinthetjük. És hogyha meg akarjuk nézni a múlt évünket, akkor azt is megnézhetjük, hogy mennyire jártam én az Isten kegyelmébe, mennyire használtam én ki Istennek a kegyelmét. Lehet, hogy eszedbe jut sok-sok dolog, amit elmulasztottál. Esetleg egy jó munkát nem fogtál meg, nem késő jelentkeztél. Vagy esetleg valamit elrontottál, és sok pénzt vesztettél. És én szeretném azt megkérdezni, hogy ha azt nézed, hogy az Istennek a kegyelmével hogy álltál? Hogy használtad, hogy minden nap ott voltál, és az ő kegyelméből éltél, és újra letérdeltél, és élvezted az Istennek a megbocsájtását, vagy pedig saját utakon jártál, és hordoztad mindazokat, amiket ott hagyhattál volna Isten előtt. Pál azt mondja, hogy mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Pár rátér két nagyon-nagyon fontos dologra, ami megint a hűség mellett azt mondhatom, hogy az évértékelésünknek egy fontos része lehet. Leír itt két dolgot, amit majd az ítéletkor az Úr meg fog nézni, amit meg fog világítani. Azt mondja, hogy ő majd megvilágítja a sötétség titkait. Hát mik is a sötétségnek a titkai? Úgy is mondhatnám, hogy megvilágítja a bűneinket. Megvilágít mindent, amit nem vittünk oda Krisztus kegyelmi trónja elé, és azon a napon átvilágítás lesz. Olyan lesz, mint amikor megyünk a repülővel, és berakod a bőröndödet, és a vetítőn látsz mindent. Ugyanilyen átvilágításon fogunk keresztül menni, és azt mondja itt Isten igéje, hogy ő majd megvilágítja a sötétség titkait. És amikor azt szeretném mondani, hogy ami évértékelési gondolatainkat a világi dolgokról most Isten igéjének segítségével áthelyezzük azokra, amik tényleg fontosak, akkor azt szeretném kérdezni, hogy mennyi olyan bűn van a tarsolyodba, amit nem vittél oda Isten kegyelmi trónján. Hogy ülsz itt? Hogy ülsz itt? Úgy ülsz itt, hogy vannak dolgok, amiket még mondhatod, hogy majd ezeket is meg fogom bánni, majd ezeket is le fogom tenni, de még nem tetted le. Mekkora kofferral, vagy esetleg a zsebünkben dolgokkal vagyunk itt, amiket nem hagytunk ott. Mert hogyha valaki egy világi értelemben sikertelen évvel ül itt, de minden bűnét Krisztusnak odaadta, és bocsánatot kért. És úgy ül itt, hogy szabadon a lelkében, hogy Uram, semmi nincsen, amivel el tudnám magamat ítélni, mert Te meghaltál, értem, és Te tudod, hogy mindent megbántam. Akkor azt mondom, hogy tízes ez az év. Úgy jöhetsz itt, hogy boldog vagy, hűséges voltál, és nincsenek megbánatlan bűneid, akkor mondhatod, hogy jó volt ez az év. De ha egy rendkívül sikeres éved van, De közben, a sikerek közben, amit tudunk, hogy azért ez nem nehéz, fölhalmoztál dolgokat, amik kicsit meg kellett hunyászkodni, kicsit kompromisszumot kellett kötni, kicsit ezt kellett csinálni, azt kellett csinálni, de a siker érdekében meghoztad, és azokkal vagy itt most, és közben pedig sikerült az előmeneteled, akkor azt mondom, hogy ne adj jó osztályzatot az életedre. Mert akkor nem sikerült jól ez az év, legalábbis az Isten szemében. És aztán még mond valamit Pál, azt mondja, hogy ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Azt mondja itt Isten igéje, hogy azon a napon nem csak azok a dolgok fognak átvilágításra kerülnek, amiket ugye már megtettünk, vagy amik már úgymond, most világi értelemben mondom, bűnökként lehet őket megnevezni, de tudjuk, hogy a Biblia nem is így beszél a bűnökről, hanem úgy beszél róla, hogy céltévesztés, ami hit nélkül történt az életedben, de azt mondja, hogy a szívek szándékait is meg fogja nézni. Milyen szándékok vannak a te szívedben? Hogy vagy most itt? Hogyan ülsz most itt? Mik voltak azok a szándékok az elmúlt évben, amiket úgymond hajtottál, amik ott voltak az életedben, amiket szerettél volna elérni? Lehet, hogy el se érted, és mondhatod, hogy hát az még nem jött össze, tehát ezt még az Úr ezért nem fog haragudni, de nem. Az Isten a szándékot is megnézi. Milyen szándékkal voltál az elmúlt évben? Vagy milyen szándékok vannak, amik a következő évre mutatnak? Mi van most a tarsolyodban? Esetleg olyan dolgokra készülsz, amiről tudod, hogy az Istennek nem annyira kedves, vagy pedig nem az ő útja. Mert ha ilyen szándékokkal vagy tele, vagy csak egy is van az életedben, akkor ne adj 10-es osztályzatot magadnak, akkor nem volt jó ez az év. Azt mondhatnám, hogy lehetnek tervek, vagy képmutatás, vagy megszentelődés a te szándékod. Bizonyos tervek, amik az Úrtól, vagy nem az Úrtól vannak, vagy esetleg bizonyos dolgok, amikben úgy érzed, hogy ebben még nem tudsz változtatni, ezért a képmutatást választod, vagy ott van a szándékod a jövő évre, hogy megszentelődjél, hogy haladjál ezen az úton. Mi van az életedben? Hogyha most a évértékelést nézzük, és azt mondjuk, hogy világi értelemben meg tudjuk ítélni az évünket, és tudjuk mondani, ez jó volt, nem volt jó, és tényleg igaz. És ez is fontos. Nem lehet mondani, hogy nem lényeges, hogy valakinek esetleg összejött egy jó munkahely, vagy stb. De amikor az értékelést mondod, akkor ezeket hagyd egy kicsit hátrébb, és ne ez alapján ítéld meg önmagadat, ne az alapján próbáld meg megnézni, hogy jó úton jársz-e, hanem a másik három, hogy mennyire sikerült hűségesnek lenned Istenhez, hogy mennyire tudtad használni, kihasználni, jó értelemben mondom, azt a hatalmas kegyelmet, amit az Isten felkínál, hogy ha te bűneiddel odamész, és hogy milyen szándékokat gyűjtöttél össze ebben az évben. Most, amikor ezeket én végig gondoltam, és a gondolataimat, hogy ráirányítottam ezekre a dolgokra, akkor egy kicsit megrettentem. Akkor egy kicsit nehezebb volt az évértékelésemet meghozni. Mondhatnám úgy is, hogy egy kis félelem is jött, amikor az ember rájött, hogy hát ebben a szempontból nem volt olyan jó ez az év. Vagy itt ezt nem jól csináltam. De Isten igéje nem ezt akarja, hogy féljünk. Ő nem azt akarja, hogy félelmek között éljük az életünket, bár, hogyha nem az Isten útját járjuk, akkor ez van az életünkben, és ez egy nagyon nagy vészjelzés arra, hogy valamit lépjünk. Hanem azt akarja, hogy menjünk oda, merjünk oda menni Istenhez, és még itt van, nem tudom hány óra van hátra, még talán 4,5 ebből az évből. Még ezt az évet teljesen megváltoztathatjuk. Még ezt az évet jóra fordíthatjuk azokban a dolgokban, amikben esetleg eddig nem sikerült. Mert lehet, hogy azt a munkahelyet már nem fogod megnyerni, vagy lehet, hogy azt a fizetésemet már nem fogod megkapni, vagy lehet, hogy azt a veszteséget már nem tudott helyreállítani, és azt mondod, hogy itt most már nincs változtatás, de az Isten szerint változtathatsz még. És az Úr arra hív bennünket, hogy most itt, amikor megállunk, és amikor azt mondjuk, hogy igen, mi mást szeretnénk ezen a napon tenni, mint a világ. Nem azt szeretnénk, hogy alkohol mámorosan még örjönünk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy így átúszunk a következő évbe, és aztán a január 1-én pedig kihozanodunk, és majd lesz valami. Hanem azt mondjuk, hogy mi szeretnénk az Isten színe előtt átlépni ebbe az évbe, és azt mondani, hogy ha hozunk is valami elkötelezést, azt az Úrnak hozni, és azokban a dolgokban, amikben ő kér bennünket. Szeretnék ebben még három igeverset felolvasni nektek. Az egyik a Római Levél 4. rész 1. versétől olvasom, ha valaki akarja követni. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Tehát ha elértél sok mindent, és sok mindent tettél, boldog lehetsz, de nem az Isten előtt. Nem az Isten előtt mondhatod, hogy fú, de jó sikerült ez. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ha úgy vagy most itt, hogy majdnem azt mondod, hogy mint istentelen, akkor is, ha a hitedet Krisztusba veted, akkor azt olvassuk, hogy a te hited beszámítatik igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Látjátok? Boldogok azok, azoknak jól sikerült az év, akiknek a törvényszegéseik és a bűneik megbocsájtattak. Ha így vagy most itt, hogy az Istenhez vitted mindezeket, akkor boldog vagy, áldott vagy. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Azt mondja Istennek az igéje. Nem az az ember boldog, akinek minden jól sikerült, hanem az az ember boldog, akinek az Isten nem tulajdonít bűnt. Aztán szeretném még a zsidókhoz írt levél 9. részéből is néhány verset felolvasni, a 11. verstől. Tehát zsidók 9.11. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer, s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Itt is benne van, hogyha Krisztus mindezt megtette neked, és te odamész hittel, akkor megtisztít téged. És hogyha ezt tetted ebben az évben, és így mész át a következő évben, akkor mondhatod, hogy sikeres volt ez az év. Mondhatod, hogy jól sikerült ez az év, és azt mondja, hogy szolgáljunk az élő Istennek, hogy arra a szolgaságra készít föl téged az Isten, ami alárendeltséget, az Istennek való engedelmességet, és a felelősségednek a tudását jelenti. És még egy igét szeretnék olvasni. János 1. levele, 3. rész, 18. vers, ami szintén ide tartozik. Tehát János 1. leve, 3. rész, 18. vers. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Nézzétek csak, amikor világi értelemben ítéljük meg az évünket, vagy akkor jó volt, ha nem volt jó, nem volt jó, e szerint fogjuk mondani. De ha Isten szemszögéből nézzük, akkor hát az első gondolatunk az egy kicsit szürkébb lesz. Egy kicsit olyan lesz, hogy hát igen, lehetett volna azért jobb ez az év. De nézzétek csak, azt olvasok, hogy igen, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Azt mondja, hogy Isten nem ítélni akar téged. Isten fölkínálja a kegyelmet. És most is Isten azt mondja neked, hogy fogad el azt a kegyelmet. És hogyha te önmagadat most elítélnéd, és azt mondanád, hogy hát egy ilyen utolsó alak, és ez nem jött össze ez az év, akkor ne engedd ezt, hanem fogadd el Isten szeretetét. Azt mondja, szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, tehát hogyha meggyőződünk arról, hogy Isten szeret bennünket, és mehetünk hozzá, és ő föl akar emelni bennünket, és ő úgy akar átvinni a következő évbe akár, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsola pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy lelkéből adott nekünk. Mi alapján értékelj? Értékelj a hűség alapján, hogy mennyire tudtál hűséges lenni ebben az évben az Istenhez. Értékelj a te megbánt bűneid alapján, hogy tényleg használtad-e, ott voltál-e Istennek a trónszékénél, oda mentél-e Krisztushoz, és a bűneidet letetted-e, és értékelj az alapján, hogy szíved szándékai milyenek. Mik vannak, mik a terveid? Ha most megkérdezem, hogy hányos volt ez az év ebből a szempontból, akkor hányost adnál önmagadnak? Engedd el az összes világi értékelési módot. Mondhatjuk azt, hogy életed minősége nem attól függ, hogy éppen milyen helyzetben vagy, hogy éppen hogy sikerült, hogy nem sikerült, hanem attól függ az életed minősége, hogy elfogadod-e Istentől azt, amit ő ad, és hogy Istennel jársz-e. Milyennek ítéled meg ezt az évet? Hányost adsz most? Nem az a lényeg, hogy most rosszabb jegyet adjál. Nem azért szóltam most itt, hogy mindenkit, aki tízest adott most, akkor meggyőzzek arról, hogy ez nagyon rossz volt ez az évet. Nem erről szólt ez az igehirdetés, hanem arról szólt, hogy az értékelésünket, a gondolatainkat áthelyezzük erre az oldalra, az Isten oldalára. És így nézzük. És merjük így nézni, és hogy a maradék időbe még javíthatunk rajta. Még oda mehetünk most az Istenhez. Ne világi módon ítéld meg az életedet, tekints a lényegre, a hűségre, a bűnbocsánatra és a szíved szándékára. Ne emberi véleményekre figyelj, ne az érdekeljen, hogy az emberek mit mondanak rólad, hanem Istenre figyelj. Bízz az Úrban, hogy ő szeret téged, és ő fog majd megítélni, de ő azon dolgozik, azt várja, hogy megdicsérhessen téged, mint ahogy itt olvassuk a végén, hogy és akkor, amikor majd ő visszajön, mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ne hagyd, hogy összetörj világi értelemben, és esetleg az ördögnek a gondolatai elfogad, hogy te nem vagy alkalmas, hanem figyelj arra, hogy amit a Jánosban olvastunk, hogy Istennek nagyon nagy szeretete van, nagyon nagy szíve van arra, hogy téged megváltoztasson, hogy téged magához szeresse. Szeretném, hogyha most elcsöndesednénk, és közben kérném, hogy a dicsőítő csoport gyertek előre, és hagynánk most időt arra, hogy mindannyian egy picit ezzel a három szemponttal foglalkozzunk. A bűnbocsánattal, a szívünknek a szándékával, és a hűséggel. Egy dalt fogunk most meghallgatni, amit most nem azért fogunk játszani, hogy ezt elénekeljük mindannyian, és dicsérjük az Urat, hanem azért, hogy egy kicsit segítsen oda vinni bennünket Isten trónjához, az ő szeretetéhez, és most kérek mindenkit, hogy ebben az időben, amíg halkan lesz ez az ének, menjünk oda az Isten elé, és ha vannak olyan bűnök, amiket idehoztunk, amikkel esetleg nem szándékosan, de talán mégis tudva át akartunk lépni következő évbe, akkor tegyük le ezeket. Mondjuk el az Istennek, akinek úgy könnyebb az, mondhatja félhangosan, vagy fölállhatunk, és úgy állhatunk meg az Úr előtt, vagy ülve, nem ez a lényeg, hanem szeretném, hogyha most ez az idő arról szólna, hogy meghajtjuk a mi fejünket, az Úr elé állunk, megköszönjük az ő áldozatát, és azt mondjuk, hogy Uram, hogyha te ezt megtetted értem, akkor én nem akarom tartogatni ezeket a bűnöket, és én oda viszem, és itt hagyom, és leteszem, és szeretnék majd úgy éjfélkor, amikor imádkozunk, és hálát adunk, szabad lélekkel azt mondani, hogy Uram, minden bűnömet megbocsájtottad. És szabad vagyok, és nem tudom önmagamat elítélni, mert te meghaltál értem a kereszten. Hajtsuk meg most a mi fejünket, és imádkozzunk mindenki magában.